Az ember életében különböző szakaszok vannak, amikor inkább vagy kevésbé olvas verset. És gondolom természetes az, hogy az ember kamaszkorában talán több verset olvas. Ez velem is így volt, tehát talán akkor olvastam a legtöbb Arany János gimnázium éveim alatt. És akkor volt nem csak egy nagyon jó irodalomtanárom, hanem egy nagyon jó lelkészem is, evangélikus lelkészem is, aki nagyon sokat beszélt nekünk Toldiról. Ami ugye egy közkeletű dolog, már közhelyes, és ugye ennek az ős erőnek valamiféle szimbóluma, de mégis akkor ő egy olyan vonatkozást domborított ki, amiről látom, hogy most már irodalomtörténeti elemzések tárgya is, és pedig az, hogy itt nem az ős erőről van szó, és nem az emberi akaratról, hanem valami olyan isteni kegyelemről, ami által ez az ember mindarra képes, amiért végül is hősnek tekintjük, ami végül is neki ezt az óriási szuverenitást, ezt a végtelen önállóságot és az önálló cselekvésnek a képességét adja. Aztán, ahogy haladt az idő és az én pályám is alakult, különböző vonatkozásait tapasztaltam meg talán ugyanennek a jelenségnek. És ez is így úgy összefüggésben volt Arany Jánossal. Talán leginkább az, amikor aztán később politikai cikkeket kezdtem el olvasni, meg többet foglalkoztam politikával, akkor mindig foglalkoztatott az, hogy vajon azok, akik forradalmak idején próbálnak valahogy viszonyulni azokhoz az eseményekhez, amelyeknek a történelmi jelentősége valóban olyan nagy, és később forradalomként jelennek meg, de önmaguk nem forradalmi alkatok. Azok hogy képesek ezt feldolgozni? És ugye Aranynak ezek a 48-as cikkei, ezek számomra azért váltak érdekessé, mert valahogy az derül ki belőlük, hogy ő az emberi szabadságot egy olyan természetes állapotnak tekinti, amihez, vagy amire való törekvés, az nem lázadás, hanem forradalom, és a forradalom ilyen értelemben nem valami rendkívüli, nem valaminek a durva megváltoztatása, hanem egy normális állapot megteremtése. Én azt gondolom, hogy itt is kirajzolódik ez a sajátos lelki alkat, amivel őt Petőfivel olykor szembeállítják, de mégis ami a normalitást és ezt a józanságot hordozza leginkább magában. És ami ezzel kicsit összefügg, feltételezem, az talán az, ami az én általános élethelyzetemre vagy a pályám alakulására vonatkozik, hogy végső soron én egy művész családból származom. Gimnazistaként, bölcsészhallgatóként is vígan éltem azokat az éveket, amelyek elsősorban a múzsákkal kötöttek össze, és hát egy olyan szabadságot, vagy egy olyan világlátást adtak, ami a rajtam, vagy az engem körülvevő világnak egy elsősorban érzelmi feldolgozását tették lehetővé, vagy biztosították. És ehhez képest mégis valahol hivatalnok lettem. És ennek a kettősségnek a megélése, az, hogy Arany Jánosban újra és újra viszont láthatom azt, hogy ő uralkodik ezeken az érzelmein, szemérmessé válik, nem tesz minden apró rezdülést nyilvánvalóvá, nem teszi azokat közkincsé, hogy ő egyszerre tud fegyelmezett hivatalnok lenni, és egy lélekkel teli lírikus, anélkül, hogy a diszkréciónak ezeket a nagyon fontos határait megsértené. Talán ez az, ami egy ilyen életre szóló mintát jelentett. De azt gondolom, hogy mégis a legfontosabb az, és itt talán 50 fölött kicsit visszatérnek a gimnazista évekre való nosztalgikus emlékezés pillanatai, azért mégiscsak őrült jó kézbe venni a verseit. Engem mindig lenyűgöz nem csak a gondolati gazdagság, hanem a nyelvi megfogalmazásnak ez a félelmetes finomsága, és az a gazdagság, ahogy akár egy már-már közhelyesnek ható gondolatot kifejt. Tehát Ez az, amiért azt gondolom, hogy nagyon sokáig érdemes lesz Arany Jánost olvasni, és nem csak a 200. születésnapján.